Krisztusban, kedves testvéreim, búcsúra jöttünk össze. A liturgiának a folyamata, a liturgiának a tulajdonképpen összetétele is ezt adja számunkra, és bár évközi 18. vasárnapot is ünnepeljük egyúttal, de mégis Assisi Szent Ferencet ünnepeljük. Nem emlékezni jöttünk össze. De a kereszténység az nem emlékezet. Nem valakinek vagy valaminek az emlékezetét ünnepeljük, hanem a folytonosságát, az örök jelenlétet, az örök ünnepi dimenzióba lépünk be, és ezen az ünnepi nagymisén is ebbe az örök dimenzióba kell, hogy valamiféleképpen beléphessünk. Szent Ferenc élete, életrajza mindannyiótok, mindannyiunk előtt ismeretes, és ebben én nem nagyon szeretnék bele menni, mert megmondom őszintén, hogy bár egyháztörténelmi tudásom az egész jó, talán, de azért annyira ennek a szentnek az életébe, munkáiban nem mernék belemenni, sőt a ferences rendnek a karizmáiba sem akarok, mert másik rendet jobban ismerek. De minden esetre van egy nagyon, de nagyon fontos momentum, amit szeretnék kiemelni ezen az ünnepen. Szent Ferenc, amikor eltávolodik a világtól, és hatalmas nagy csalódások sorozata éri, akkor elvonul egy kápolnában, és Jézust kérdezi, hogy vajon most mit is kell tennem? Mi az, amit vársz tőlem? És Jézus egyszerűen, de nagyszerűen szól hozzá, nem kell más tenned, mint az egyházat fölépíteni, pontosabban újjáépíteni az egyházat. Szent Ferenc a szó szószoros jelentésében, efimoniában kápolnát kezd fölújítani, kápolnákat kezd létrehozni, de Jézus nem pont erre gondolt, hogy a romos kápolnát helyrehozza, ami aztán később Porcinkola néven lesz ismeretes, hanem az egyház egészét, az egyház karizmáját, az egyház küldetését, az egyház lényegi mozdulatát érti ez alatt, nem megreformálni az egyházat, hát aztán később volt egyházreform éppen elég, ha csak a zsinatokat, és aztán később az egyházszakadást nézzük, hanem a Szent Páli gondolatjegyében úgy újjatok meg érzéseitekben és gondolataitokban. És miután megújultunk ebben az érzésben, ebben a gondolatban, vessétek le a régi embert, és öltsétek magatokra az új embert. Az egyháznak a fejlődése, az egyháznak a haladása, a szó pozitív értelembe vett haladásról beszélek, ezt tárja elénk. Folyamatosan megújulni az egyházban, folyamatosan újjászületni, és folyamatosan újra kezdeni. Nem csak az elbukások után, nem csak a csalódások után, nem csak adott esetben személyi változásokat következően kell újra kezdeni. Ennél még többről van szó. Újra kezdeni az annyit jelent, mint minduntalan Krisztus arcát szemlélni. Ahogyan Szent Ferenc Krisztus keresztjébe kapaszkodik bele és átöleli Krisztust, ugyanúgy nekünk is folyamatosan ezt a Krisztus arcot kell szemlélni. A szemlélődés, a kontemplatív magatartásforma az egyházban mindig is ezt jelentette, és a jelmondatnak is megfelelően pax et bonum, ami a ferences rend egyik jelmondata, miszerint béke és jóság. Jóság és béke. Az a béke, ami a nyugalmat és a rendezettséget jelenti, amiről tegnap is beszéltem, az a béke, ami szükségszerűvé teszi, hogy a rohanásban és a rohanás helyett inkább a nyugalmat, a csendet, az összeszedettség pillanatait éljük meg. és tudjuk ezt valamiféleképpen gyakorolni. Amikor Krisztus arcot szemlélünk, akkor mindig az egyház egy újabb profilját akarom előszedni és meglátni. Nem őskövelet az egyház, és nem csak középkori fragmentumai, maradványai vannak az egyháznak, hanem minduntalan képes a megújulásra. Megújulni, Krisztus arcát szemlélve, Krisztus profilját nézve lehet csak és kizárólag. Az evangéliumok, mindegyik evangélium egy másik Krisztus arcot, egy másik Krisztus profilt mutat be, az evangélium önmagában véve pedig egy hatalmas nagy szőtteshez hasonlítható, amely közelről talán keszekuszaságot mutat, de egyre távolabb haladva, szemlélve az evangéliumot és az evangéliumi tanácsokat, kirajzolódik előttünk a kontúr, kirajzolódik előttünk az a mélység, amely mélységbe kellene, hogy valamiféleképpen eljussunk. Krisztus arc. Az ember mindig is hasonlítani tud valamit valamihez, mindig is ábrázolni akar valamit. Csúnya szóval, hogy hadd éljek megint, antropomorf az embernek a megnyilvánulása, és ehhez jön még az analógia, tehát hasonlatokban gondolkozik, ábrázol. Az Ószövetségben tilos volt a képi ábrázolás, a képi megjelenítés, mert tudták, hogy az Isten szentségéhez képest az ember mennyire kicsi, mennyire mulandó, ne merje ábrázolni. Aztán később jelenik meg a képi ábrázolás, a képi megjelenítés, amely nem csak a vizualitás segíti elő, nem csak az értelmi megismerő folyamatokat, hanem ezen keresztül a spirituális megnyilvánulás, a spirituális dimenzió haladását. Spiritualitás nélkül az ember nem létezik. És ezt a spirituális szót olyan sokat emlegetem, azért mondom, mert ez részint a vallásossághoz is tartozik, de független a vallásosságtól spirituális dimenzióval mindenki létezik. Mindenki van. Az más, hogy mi keresztények ezt kiegészítjük azzal, hogy lelki élet, majd továbbra beszélhetünk a szentségi életről, az élet szentség, amelynek valamelyik fokára el kell, hogy tudjunk jutni életünk végéig. És ez a mi belépünk tulajdonképpen az örök üdvösségre, a mennyországba. A spirituális dimenzió feltételezi sokszor szinte szükségszerűen, hogy képi megjelenítést is alkalmazzunk, Krisztus arcot ábrázoljunk, vajon hogy nézhetett ki Jézus? Az evangélium, a Krisztus profilja nem ezt ábrázolja, nem ezt mutatja be, hanem a tetteit, a tanítását, a csodatételeit, és az egyháznak az emblémáját, az egyháznak a haladását ábrázolja, fejlődését, státuszait, szakaszait. Krisztus arca. Milyen Krisztusnak az arca? Szép. Tele van jósággal, igazsággal, szentséggel. Kedves testvéreim, én láttam elrettentő Krisztust. És én megijedtem tőle. Ijesztő volt. Egyik alkalommal járkáltam a temetőben, csak úgy, és gondolkoztam, néztem a sírfeliratokat, és próbáltam neveket, családneveket megegyezni, és gondolkoztam a halálról. Ez egy nagyon fontos kérdés az ember életében, a halállal való foglalkozás folyamatosan. És akkor láttam egy síremléket, amelynek a középpontjába volt ábrázolva egy Jézus arc. Hát én majdnem elfutottam. Mert annyira megijedtem tőle. Félelmetes volt. Semmiképpen nem nevezhető művészinek, vagy karakterisztikus ábrázolásmódnak, szürreálisnak, végképpen nem, de posztmodernnek se nagyon. És csak visszafordultam többször, és közelebb hajoltam hozzá, én akkor is féltem tőle. Ez a modern ember Krisztus ábrázolása. Hát így néz ki Krisztus, hogy félelmet kelt. A pap megijed a Krisztustól. Háromszor, négyszer fordultam vissza, és próbáltam megbarátkozni Jézussal, de nem ment. Hát ilyen lenne az embernek az Isten képe. És amilyen az ábrázolásunk, legyen az más formában, más művészeti ágban, tükrözi a spiritualitást, amiről egész idáig beszéltem. És ez nem csak a művészetekben látszik meg, sajnos a modern művészetben, ahogyan akarják ábrázolni Istent, a mennyországot, Jézus Krisztust, nem csak a festészetben, sajnos az építészetben is meglátszik üresség, ridegség, semmit mondó felületek, semmit mondó ábrázolási formációk jelennek meg, és akkor még nem beszéltem a zenéről, hogy milyen zenei témák és formák jelennek meg. Visszataszító. Ez lenne az embernek az Isten képe. És amilyen az Isten képünk, olyan a kereszténységünk, és olyan a meggyőződésünk a saját vallásosságunkban. Ne legyen ijesztő ez a kép. Legyen tele szépséggel, igazsággal, melegséggel. Mert a mi hitünk, a mi vallásosságunk, a mi kereszténységünk az nem visszataszító. Nem lehet félni, megijedni, hogy milyen közösség ez, vagy milyen ábrázolás ez. Ez lenne a ti istenetek? Ez lenne a ti Krisztusotok? Több olyan film is született ebben a posztmodern világban, ami valamiféleképpen Jézus életét próbálja földolgozni, vagy Jézusnak a szenvedés történetét ábrázolja. És valahol mindig is ezek a művészek, ezek a rendezők talán meg tudták fogni még egy pillanatra, és azt a belső mozzanatot, azt a lényeget, ami a Krisztus ábrázoláshoz szükséges. Szent Ferencnek az ünnepe egyértelműen elénk tárja a kérdést, vajon milyen a bennünk lévő Krisztus arc? Milyen a bennünk lévő Isten? Őszinte, és olyan, mint a gyermeknek a lelke, tiszta, érdeklődő és kíváncsi. Ilyen a mi kereszténységünk, és ilyeneknek kell lennünk, mint a kisfiúnak, aki érdeklődik. Egy pillanatra jön csak ide, valamit megérez, de tovább is fut, remélem nem tőlem ijedt meg. Ez a kereszténységnek a tulajdonképpeni lényeg, és az egyháznak a haladása is, testvéreim, ez. Szent Ferenc ugyanezt teszi meg, letöri és lerombolja a helytelen istenképet, Krisztus arcot, és ami teljesen újat fest meg, ami teljesen újat akar ábrázolni, mert meg kell újulni érzésünkben és gondolatvilágunkban, ahogyan Szent Pál apostol is tanítja. Romboljátok le ezt a helytelen istenképet, mert nem létezik, hogy ilyen a mi Istenünk. És emlékezzünk csak Szent Jakabnak a levelére, kétszeresen aláhúzva, a hit nagyon szép dolog, nagyon szépeket lehet beszélni a hit és az értelem kapcsolatáról, de nem ez a legfontosabb. A hit tettek nélkül teljesen értelmetlen és halott dolog. Nem a hit és az értelemnek a kapcsolata a lényeg, közel sem. Ez téves. A hit és a tettek, a hit és a cselekvés folyamatok harmóniája és egysége, az itt a nagy kérdés. És ez a kettő együttesen ábrázolja azt a Krisztus arcot, ami bennem és ti bennetek fogalmazódik meg, rajzolódik ki. És a Krisztus arc, a Krisztus profil után jöhet az egyháznak a képe, az egyháznak a kontúrjai, az egyháznak a miben léte. Hogy mi is az az egyház. Nem csak fogalmi megközelítésről van szó, nem csak definitív keretek közé szorítom be, hanem látom, érzem, bennem van az egyház. És én az egyházban vagyok benne. Szent Ferencnek az első követői is hasonlóan éreztek, hatalmas lelkülettel és örömteljes lendülettel, tényleg szárnyaló szívvel futottak neki az első kisebb-nagyobb közösségeknek a megalakításának. Mert bennük volt a helyes Krisztus arc, és nem csak az Isten szegénykéje terminus vonatkozik Szent Ferencre, hanem én ezt kiegészítem inkább azzal, hogy meglátta Krisztus arcát közelről. Részint ez mutatkozik meg a stigmákban, és az ő egész élettörténetében, életszentségében, szent életében valóban. De ez nem következhetett be volna, ha nem látja meg Krisztus arcát közelről. Olyan ez, mint amikor valakit megismerünk, és valamiféleképpen kapcsolatot akarunk kialakítani a másik emberre. A kérdés, hogy közel engedem-e, vagy nem. És amikor közel engedi az ember a másik felet, akkor szemléli az arcát a másik embernek, majd csak figyeljük meg. A gesztusait, a megnyilvánulásait, de elsősorban az arcra vagyunk mindig kíváncsiak. Mit sugároz a másiknak az arca? Egyre közelebbről és közelebbről mit látok a szemében? Van-e valami lelkülete egyáltalán? Van-e valami belső indítatása? Én személy szerint mindig úgy fogalmazom meg, van-e a másik emberbe fantázia? És hogyha ezt a fantáziát meglátom, akkor lehet valami kommunikáció, talán valami kapcsolatkeresés. Valahogy így vagyunk Krisztus arcával. Keressük ezt a szent arcot, kutatjuk ezt a szent arcot az evangélium szőttesében, próbáljuk megérinteni egy pillanatra, próbálunk egyre közelebb és közelebb kerülni Krisztushoz. Az egyház fejlődése és az egyház mibenléte, testvéreim, ebben fogalmazható meg. És Ferenc a közösség építésében is nagyszerű, hiszen megírja a szabályzatot, ami a Ferencesrendnek a tulajdonképpeni szabálykönyve, amelyben benne foglaltatik a testvérek közötti egyetértés, a testvérek közötti harmónia, a testvérek egymást kiegészítő volta mibenléte. És ez, ahogyan Szent Benedeket csak nem tudom kihagyni, ahogy Benedek is írja a regulájában, nem csak szerzeteseknek szól Ferencnek az írása, nem csak nekünk a papságnak, hanem minden jó akaratú keresztény ember. Krisztus arcát újra fölfedezni, újra meglátni. És így mondom, kezdjük el újból. Kezdjük újra, az újrakezdés szellemében, lehetőségében, hogy az egyháznak az újdonságait is meglássuk. Én személy szerint mindig azt mondottam, hogy az egyháznak nekünk, magyarul, minden olyan fórumot meg kell ragadni, amely fórum valamiféleképpen a véges embert még egy pillanatra is belekapcsolja a végtelen misztikumba. És ez az a misztikum, ami után mi vágyakozunk sokszor. A kulisszatitok mögé nézte a dolgoknak egy kicsit. A sztároknak a világa is ilyen, én magam is ilyen vagyok. Persze, hogy mögé nézek egy-egy sztárnak az életének, vagy egy-egy orgonaművésznek azért utána nézek. Mert kíváncsi vagyok. De valamit mindig keresünk a másik emberben is. Ki ez? És mit akar tőlem? Miért fontos nekem? Az egyházzal, ezzel a bizonyos Jézus arccal is így kell, hogy legyünk. Mit akarok én az egyháztól, és az egyház mit vár tőlem? Ahogy Szent Ferenc fölteszi a kérdést Krisztusnak, mit akarsz tőlem? Miért kell itt lennem? Mi a feladatom, a küldetésem az egyházban? Ugyanúgy nekünk is nap mint nap fel kellene tenni a kérdést, mit keresünk az egyházban? Vagy csak kipipáljuk, megszokottság, hogy így mondjam, rutinszerűen vagyunk itt? Nem. Minden liturgiában, a liturgia szellemében egy újabb Krisztus profilt kell meglátnunk. Vagy a csodatévő Krisztust, Hiszen a mai evangélium is a 18. vasárnap evangéliuma csodálatos kenyérszaporításról szól, vagy a tanító Krisztust, az igét hirdető Jézust kell meglátnom, vagy azt a Jézust, aki szeretné megfogni a kezem. Azt a Jézust, aki követ engem. Azt a Jézust, aki minduntalan megbocsátásra kész. Annyiszor, de annyiszor kiabáljuk sajnos azt, hogy keresztre vele a bűnök elkövetése folyamán. És sokkal ritkábban énekeljük azt, hogy szent az Isten, szent Hozsanna Dávid fiának. Óriási a különbség, hatalmas. Az egyház nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy ahhoz a néphez hasonlítson, amely nép virágvasárnap üdvözli Krisztust, hozsannázik és éjjenezik, majd egy hét múlva pedig halálra ítéli, kiabálva, hogy keresztre vele. Az egyház ezt a luxust nem engedheti meg magának. Az egyház azt a luxust sem engedheti meg magának, hogy a liturgiával visszaéljen. Nem engedheti meg magának a fegyelmezetlenséget, a következetlenséget. A fegyelmezett liturgia, a fegyelmezett kormányzás és vezetés alapvetően szükségszerű ahhoz, hogy Krisztushoz egyre közelebb és közelebb tudjunk jutni. Az egyház nem csak jogi intézmény, nem csak titkárságnak plébánián, nem csak hivatal van, hanem valami természet fölötti valóság, valami transzcendens, valami misztikum, valami, ahol ott van, ami vár engem, Krisztus szent arca. És amikor saját magamban akarom megfesteni, ábrázolni Krisztusnak az arcát, akkor derül ki számomra, hogy mit jelent az egyház. Jó ide tartozni? Jó nekem az egyházban? Megtalálom a helyemet, idézőjelbe téve a számításomat az egyházban? Szeretnék erre építeni? Be tudok-e lépni a mennyei Jeruzsálembe? Föl tudok-e nézni a megfeszített Krisztusra és a Szent Hegyre, a Mons Sacerre? Vajon oda akarok én jutni? Föl akarok jutni a küzdelmeim árán, az áldozatok árán? De aztán már Szent Pállal együtt mondhassuk, a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, és most futok előre megállás nélkül, mert ott vár rám a győzelemnek a koszorúja, hervadhatatlan koszorúja. Az egyház nem csak a zarándok út, meg zarándok egyház, amiben a zsinat fogalmaz. Hát sokkal több ennél az egyház. Igen, úton vagyunk mindannyian, de az úton levésben ott van az állandóság. Ott van a maradás. Ez a bizonyos mane nobiscum domine, maradj velünk, Urunk. Folytonosság a változásban, és változás a folytonosságban. Zárásképpen, hogy ez mit is jelent, amire Szent Ferenc atyánk is utal. Fölnézünk a toronyra, akkor mindig azt lássuk, hogy látjuk, hogy stabil. Erős falakból épült, erős séget mutat, biztonság érzetet ad számunkra. Stabil pont, orientációs pont mindannyiunk életében, de ebben a toronyban valami mindig változik. Valami mindig fut. És előre. Ez pedig az idő. A toronyban található a toronyóra. És akkor fölnézek a toronyra, mindig ez jut eszembe a stabilitás, a változatlanság, az időtállóság, de benne van a folyamatos múlás, a folyamatos idő, a folyamatosság, a haladás tendenciózussága. Ez az egyház, testvéreim. Szent Ferenc ezt mutatja meg nekünk. Ez az a változatlanság, ez az a stabilitás, de örökké változik folytonosan. Így kell az egyházat újjá alkotni és újjá tenni. Személyes életünkben, személyes meggyőződésünkben, és végre megtanulni helyesen ünnepelni. Annyiszor elmondtam, még utoljára ezért elmondom. Az ünnep az egy pillanat. Az ünnep az egy híd menny és föld között. És a mai ünnepünk talán érezni is, ez a liturgia egy pillanatnak a műve, olyan pillanat, amikor a menny és a föld összeérintkezik, de csak egyetlen egy pillanatra. És az ünnepben ezt kell megtanulnunk, ezt a pillanatot megérezzük, és valamiféleképpen el tudjuk csípni. És az ünnepben látom meg Krisztus ragyogó arcát, fényességét. Mennybe menetelnek a pillanata is ilyen volt, ilyen lehetett. Felhők takarják el, de mégis átragyog a fényesség Krisztusnak az arcán. És ahogyan mi is fölnézünk, az angyal tőlünk is megkérdezhetne, hogy mit álltok itt égdelmelt tekintettel. És aztán előtte húsvétkor még kapunk egy választ. Nem tudjátok, hogy milyen dologban kell közreműködnöm. És ezt egészíti ki az apostolok cselekedetei, amit nagyon hosszan elemeztünk húsvét után, mert ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától, attól a naptól kezdve, ahogyan fölkente az Isten a názáreti Jézust, és ahogyan csodákat vitték be, ahogy meghalt és feltámadott, mert tanúi vagytok ennek. Ti tudjátok, az evangélium és az egyház, ez fogalmazza meg, és ezt adja ajkunkra, mert ti tudjátok, ti tanúi vagytok ennek. Nem csak a liturgiának, hanem az egész egyház történelmének. Tanúságot tenni nem úgy kell, hogy kiállok, és mondom, hogy mi történt velem. Ez nem tanúságtétel. Ez a tanúságtétel. Csendben nézni, és nem csak nézni, hanem látni, szemlélni Krisztus arcát, mert mi mindannyian tanúi vagyunk Krisztus egyházának, Krisztus történelmének.